Két hetente péntek este 9-kor a Látszótér rádióban, egy óra törökösen. A kvíz kérdés következik. Előről baktériumtelep, hátulról dísz, össze-vissza nemzet. Mi az? A válaszokat a radiokukac.látszótér.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Előről baktériumtelep, hátulról dísz, össze-vissza nemzet. Mi az? Figyelmeztetés! Gyerekek, az Armageddon előidézésen nagyon veszélyes. Ne próbáljátok meg otthon! Terry Pratchett és Neil Gaiman, elveszett proféciák. Agnes Nutter boszorka szép és pontos proféciái. Úgy fordultak rá az autópályára akár a pusztító angyalok, ami fette a valóságot. A körülményekhez képest nem mentek túl gyorsan, tartották az egyenletes 160-as tempót, mint akik biztosak benne, hogy nélkülük nem kezdődik el a műsor. Igazuk volt. Az idő, legalábbis amennyi még hátra volt, nekik dolgozott. Mögöttük jött a négy másik motoros. Nagy Ted, Hájas, Böllér és Skaz. Mind nagyon izgatottak voltak. Most már igazán a pokol angyalai voltak, büszke némaságba burkolózva száguldottak. Körülöttük dübörgött a mennydörgés, harsogtak az autók, a szél fütyült a fejük mellett, és esett az eső. A lovasok után azonban teljes, halott csend támadt. Majd nem teljes legalábbis, de biztosan halott. Böllér törte meg a csendet, amikor átkiáltott Nagy Tednek. Te mi leszel? Kérdezte. Micsoda? Azt mondtam, hogy te mi... Hallottam, mit mondtál. Azt hallottam, mindenki hallotta, de hogy értetted? Eztet akarom tudni. Böllér azt kívánta, bárcsak jobban odafigyelt volna a jelenések könyvére. Ha tudta volna, hogy benne lesz, akkor tüzetesebben átfutja. Arra gondolok, hogy ők az apokalipszis négy lovasa, igaz? Motorosa, helyesbített Hájas. Ja, az apokalipszis négy motorosa, háború, éhénység, halál, meg a másik, szennyezés. Ja, és? És azt mondták, hogy velük mehetünk, igaz? És? Tehát mi vagyunk a másik négy lovas, motoros. De melyikek? Ezen eltöprengtek. A szembejövő autók fénye némán suhant el a szalagkorlát túloldalán, a villámok bevilágították a felhőket, és csak nem teljes volt a csend. Lehetek én is háború? Kérdezte Nagy Ted. Dehogy lehetsz háború, már hogy lehetnél, amikor ő az? Valami mást kell választanod, Nagy Ted arca meggyűrődött gondolkodás erőfeszítésétől. Estélyes, mondta végül. Súlyos testi sértés, az leszek. Tessék, és te mi leszel? Lehetek szemét? Kérdezte Skaz. Vagy bosszantó személyes problémák? Szemét az nem lehet, mondta STS. Az a szennyezéshez tartozik, az a másik, az lehetsz. Egy darabig csak száguldottak a csendben és sötétben. A négyek motorjának átsó lámpái 100 méterrel előttük világítottak. Súlyos testi sértés, bosszantó személyes problémák, Böllér és Hájas. Én állatkínzás akarok lenni, jelentette be Hájas. Böllér azon tűnődött, hogy mellette vagy ellene van a dolognak, úgysem számított. Rajta volt a sor. Én, azt hiszem, üzenetrögzítő leszek. Azok is elég rosszak. Nem lehetsz üzenetrögzítő, miféle motoros már ez, akit így hívnak? Hülye az biztos. Nem is, mondta Böllér. Olyan, mint a háború, éhínség, meg a többi. Az élet egyik problémája, nem? Üzenetrögzítők. Én utálom a francos üzenetrögzítőket. Én is támogatta állatkínzás. Te befoghatod a szádat, mondta STS. Én megváltoztathatom a nevem, kérdezte bosszantó személyes problémák, aki erősen gondolkodott, mióta utoljára megszólalt. Azok a dolgok, amik azután sem működnek, hogy belerúgtál, akarok lenni. Jó van, megváltoztathatod, de nem lehetsz üzenetrögzítő. Válasz valami mást, Böllér. Böllér eltöprengett. Már azt kívánta, bárcsak ne hozta volna fel a témát, mint a pályaválasztási interjúk. Nem siette el. Igazán laza fickók, mondta végül. Utálom őket. Igazán laza fickók? Kérdezte. Azok a dolgok, amik azután sem működnek, hogy belerúgtál. Ja, tudod, akiket a tévében látni a hülye frizurával. csak nem áll rajtuk olyan hülyén, mert azok, akik olyan budgyos öltönyöket hordanak, és nem mondhatod rájuk, hogy egy rakás balfék. Na szóval én mindig arra gondoltam, hogy ha ilyen látok, szívesen megfognám a fejüket, és lassan átnyomnám egy szöges drót kerítésen. Nagy levegőt vett. Biztos volt benne, hogy életelek hosszabb beszédét mondta el az imént, kivéve amikor 10 évvel ezelőtt a bíróság előtt kellett ártatlannak vallania magát. Szóval az én orromat így összekaszabolták, akkor az övékét aztán miért ne? Ja, mondta állatkínzás, és mind napszemüveget viselnek, még akkor is, ha nem kellene. Meg olyan penészedett sajtokat zabálnak, és isszák az alkoholmentes lágert, mondta, azok a dolgok, amik igazán akkor azután sem működnek, hogy belerúgtál. Utálom azt a sört. Milyen jó abban, ha olyat isznak, amitől még rókázni se lehet. Megváltoztathatom megint a nevemet alkoholmentes lágerre? A francokat, mondta súlyos testisért, és egyszer már megváltoztattad. Mindegy, mondta Böllér. Szóval ezért akarok én igazán laza fickók lenni. Jól van, mondta a vezér. Nem értem, én nem lehetek francos alkoholmentes láger, ha akarok. Fogd be az arcodat! Halál, éhínség, háború és szennyezés tovarobogtak tehát félt felé. Mögöttük pedig ott jött súlyos testi sértés, állatkínzás. Azok a dolgok, amik aztán sem működnek, hogy belerúgtál, de titokban alkoholmentes láger, és igazán laza fickók. Sős, viharos szombat délután volt, Madame Tracy pedig nagyon okkultistának érezte magát. A bőrruháját vette fel, és feltett egy lábosnyi babot főni. A szobát gyertyák világították, meg mindegyik egy-egy viaszba burkolt boros üvegben a szoba 4 sarkában. 3 jöttek el a szeánszra. Mrs. Ormerod a Belsize Parkból, akinek a fején sötét-zöld kalap díszelgett, ami előző életében virágcserép lehetett, a sápadt, sovány, kidüllett és fakószemű Mr. Scroggie, és Julia Petley a High Street-i hajadon fodrásszalomból, aki nemrég végezte el az iskolát, és meg volt győződve róla, hogy kiaknázatlan okkult képességei vannak. Korábban hajmeresztő, azelőtt hajszál híján, azelőtt hajba kap, azelőtt borbélyház, azelőtt kívánságra házhoz hajt. Hogy felerősítse okkult jellegeit, Julia a kelleténél sokkal több ezüst karperecet és ékszert, valamint zöld szemhéjfestéket használt. Úgy érezte ezáltal kísértetiesebbnek, soványabbnak és romantikusabbnak látszik, és talán így is lett volna, ha lefogy még 20 kilót. Meg volt győződve róla, hogy anorexiás. Mert akárhányszor belenézett a tükörbe, valóban egy kövér nőt látott.
Fogjuk meg egymás kezét, mondta Madame Tracy. Teljesen csöndben kell maradnunk, a szellemvilág nagyon érzékeny rezgésekre.
Kérdezze meg, hogy ott van-e az én Ronaldom, mondta Mrs. Ormerod, akinek olyan volt az álla, akár egy tégla.
Úgy lesz, kedvesem, de most csöndben kell maradnia, amíg kapcsolatot teremtek.
Csönd telepedett a szobára, csak Mr. Scrooge gyomra kordult meg.
Bocsánat, hölgyeim, dünnyögte.
Madame Tracy az évek alatt megtanulta, hogy a fátyol elhúzására és a túlvilágba való betekintésre 2 percet érdemes szánni. Ha tovább kellett csöndben maradni, türelmetlenek lettek. Ha rövidebb ideig, akkor úgy érezték, becsapják őket. Fejben összeszedte, mit kell vásárolnia. Sajt, tojás, saláta, 4 szem krumpli, vaj, WC-papír már alig van, és egy szép szelet máj szegény Shadwell úrnak. Idő van. Madame Tracy hátrafetette a fejét, aztán fejkörzést csinált balra, és lassan felnézett résnyire nyitott szempillák alól.
Most merül alá, hallotta Mrs. Ormerodot, amint éppen Juliának magyaráz.
Aggodalomra semmi ok, most hidat hoz létre a túlvilággal, a kísérő szellem hamarosan megjelenik. Madame Tracy-t kissé bosszantotta, hogy Mrs. Ormerod magára vonja a figyelmet, ezért megeresztette egy hosszú nyögést. Aztán magasabb hangon szólalt meg.
Itt vagy, kísérő szellem!
Várt egy kicsit, hogy növelje a feszültséget. Mosogatószer, 2 babkonzerv, ó igen, és krumpli. Uff, mondta mély részbőrű hangon.
Te vagy az, Geronimo? Kérdezte saját magától.
Én vagyok, uff, felelte.
Van egy új ember a körünkben ma délután, mondta.
Uff, Miss Patley, mondta Geronimo-ként. Már korán rájött, hogy az indián kísérő szellemek fontos kellékei a széhánszoknak. Ráadásul tetszett neki a név. Azt elmesélte Newtnak is, és bevallotta, hogy semmit sem tud róla, Newtnak pedig nem volt szíve felvilágosítani. Ó, sikkantotta Julia, örvendek a szerencsének. Az én Ronaldom ott van, Geronimo, kérdezte Mrs. Ormerod. Uff, beröl kisasszony, mondta Madame Tracy. Sok elveszett lélek áll a sátram előtt, meg lehet, hogy Ronald is köztük van. Uff, Madame Tracy az első alkalommal tanulta a hibáiból, és azóta Ronaldot hagyta utoljára a szeánszokon. Ha nem így lett volna, Beryl Ormerod azzal tölteni szeánszra kiszabott időt, hogy elmesélni a megboldogult Ron Ormerodnak, mi történt, amióta utoljára találkoztak. No és emlékszel, Erik legkisebb lányára, Sibillára, ugye Ron? Most már rá se ismerné, makramét készít. A Letitia, a legidősebb pedig leszbikus lett, de semmi baj, mert Sergio Leone filmekből ír disszertációt feminista szemszögből. Stan pedig, tudod, Sandra Itker testvére, akiről már legutóbb is meséltem, megnyerte a darts bajnokságot, ami jó, mert mindig annyira anyás típus volt. Aztán lejött a csatorna a garázs oldaláról, de beszéltem Cindy aktuális fiújával, és azt mondta, vasárnap átjön és megcsinálja. Ja, erről jut eszembe. Nem. Barry Lormerod várhat. Villámlott, csak nem azonnal mendörgött is az ég, Madame Tracy. Olyan büszke volt, mintha ő maga csinálta volna. A médiumságában a légkörnyezet megteremtésére a legfontosabb, igen, még fontosabb a gyertyáknál is. Most pedig, mondta Madame Tracy a saját hangján, Mr. Geronimo tudni akarja, van-e itt valaki, akit Scrogginak neveznek? Scroggy vizenyős szeme felcsillant. Az történetesen az én nevem, mondta reménykedve. Igen, nos, van valaki, akinek üzenete van a számára. Mr. Scroggy már egy hónapja járt, és Madame Tracy eddig még nem tudott kitalálni semmi üzenetet. Most eljött az ő ideje. Ismer valakit, akit úgy hívnak, hogy John? Nem, felelte Scroggy. Nos, van itt némi szellemi zavar. A név lehet Tom vagy Jim. Dave. Ismertem egy Dave-et, amikor Hamel Hempsteadben laktam, mondta Scroggy kicsit kételkedve. Igen, azt mondja Hamel Hempstead, pontosan ezt mondja, mondta Madame Tracy. De múlt héten találkoztam vele, amikor a kutyáját sétáltatta, tökéletesen egészségesnek látszott, mondta Scroggy kissé zavarban. Azt mondja, ne aggódjék, ő már boldogabb a fátyol túloldalán, folytatta Madame Tracy, aki úgy érezte, jobb, ha csak örömhíreket közöl a kuncsaftokkal. Mondja meg Ronnak, hogy el kell mesélnem Krisztel esküvét, kotyogott közben Mrs. Ormerod. Meg lesz kedveském, most azonban várjon egy kicsit. Valami közeleg, és valami közeledett. Befészkelte magát Madame Tracy fejébe, és kikukucskált. Sprechen Sie Deutsch? Kérdezte Madame Tracy hangján. Parlez-vous français? Wo bin Chiang Sjovan? Te vagy az, Ron? Kérdezte Mrs. Ormerod. A válasz kisé ingerülten érkezett. Nem, határozottan nem, ellenben ez a kérdés olyan alapvetően értelmetlen kérdés volt, amit csupán egyetlen országban tehet fel az egész ostoba bolygón, melynek jelentős részét volt alkalmam körüljárni az elmúlt pár óra leforgás alatt. Drága hölgyem, ez nem Ron. Hát pedig én Ron Ormeroddal akarok beszélni, Mrs. Ormerod mondta kicsit türelmetlenül. Elég alacsony és kopaszodik, tudná adni, kérem? Éppenséggel van itt valaki, akire ráillik ez a leírás, nos, legyen, átadom, de igyekezzen kérem, éppen az apokalipszist készülök megakadályozni. Mrs. Ormerod és Mr. Scroggy egymásra néztek. Ilyesmi azelőtt még nem történt Madame Tracy szeánszain. Julia Petlin nagyon izgatott volt, ezt már szerette, remélte, hogy Madame Tracy hamarosan ektoplazmát fog teremteni. Háló, mondta Madame Tracy teljesen más hangon. Mrs. Ormerod meglepődött. Ez pontosan úgy hangzott, mint Ron. Ronnak korábban olyan hangja volt, mint Madame Tracynek. Ron, te vagy az? Igen, Beryl. Jól van akkor. Annyi mondandó van, először is elmentünk Krisztál esküvőjére múlt szombaton, tudod? Marilyn legidősebb. Beryl, soha nem hagytad, hogy befejezzek egy mondatot, amíg éltem. Most, hogy már meghaltam, csak egy dolgot szeretnék mondani. Beryl Ormerod kicsit csalódott volt. Korábbi manifestációi során Ron azt mondta neki, hogy boldogabb oda át, és egy nyaraló túlvilági megfelelőjében lakik. Most pedig úgy hangzott, mint a régi Ron, és Mrs. Ormerod egyáltalán nem volt biztos benne, hogy ezt akarja. Ezért hát azt mondta, amit olyankor szokott, amikor Ron ilyen hangsúllyal kezdett beszélni. Ron, ne feledd, hogy gyenge a szíved.
Már nincs szívem, nem emlékszel, szóval Beryl.
Igen, Ron?
Fogd be a szád! És az ellem odébb állt.
Milyen megható. Rendben, köszönöm szépen minden jót. Hölgyeim és uraim, attól tartok, tovább kell állnom. Madame Tracy felállt és az ajtóhoz lépett.
Kifelé, mondta.
A vendégek jócskán csodálkozva felálltak, Mrs. Ormerod pedig teljesen feldúltan robogott ki az előszobába.
Még hallani fog rólam Marjorie Potts, sziszegte Mrs. Ormerod melkasához szorítva táskáját, és becsapta az ajtót.
A folyosóról még beszűrődött a hangja,
és megmondhatja Ronnak, hogy ő is hallani fog még rólam.
Madame Tracy, akinek a csak robogóra érvényes jogosítványa valóban Marjorie Potts névre volt kiállítva, bement a konyhába, és eloltotta a gázt a bablevese alatt. Vizet melegített a kannában, és tehát készített magának, leült a konyhaasztalhoz, elővett két csészét, aztán mindkettőt megtöltötte, az egyikbe két cukrot tett, aztán megállt.
Én nem kérek cukrot, köszönöm szépen, mondta Madame Tracy.
Egymás mellé tette a csészéket, aztán ivott a cukros teából.
Most pedig, mondta olyan hangon, amiben bárki felismerhette volna Madame Tracy-t, eltekintve a hangsúlytól, ami fagyos volt és nagyon ingerült.
Gondolom elmagyarázza, hogy mi történt itt.
És ajánlom, hogy jó oka legyen rá.
Egy teherautó tartalma kiömlött az M6-osra. Tömve volt hullámlemezekkel, bár a két rendőrnek nem ezt a tényt esett nehezére elfogadni.
Tehát arra volnék kíváncsi, honnan kerültek ide a halak? Kérdezte az őrmester.
Mondtam már, hogy az égből estek. Az egyik pillanattal még 90-nel hajtok az úton, aztán egyszer csak zúgy, egy 6 kilós lazac betöri a szélvédőmet. Erre félre kaptam a kormányt, és megcsúsztam azon a... Egy pörölt cápa maradványaira mutatott, ami beszorult a teherautó hátsó kerekei elé. Aztán beleszaladtam ebbe, ami egy 10 méter magas, különböző méretű és fajtájú halból rakott domb volt.
Mondja csak, ön ivott? Kérdezte az őrmester lemondóan.
Dehogy ittam maga kecsege! Látja a halakat, vagy nem?
A halom tetején egy igen nagy polip lebegtette bágyat csápjait.
Az őrmester ellenállt a kísértésnek, hogy visszaincsen. A járőrtársa éppen rádión beszélt a központtal.
Hullámlemezés haltorlaszolja el az M6-ost, úgy 6 mérföldre délnek a 10-es úttól. A teljes délre tartó oldalt le kellett zárnunk.
Igen.
Az eső még jobban rákezdett. Egy kisebb keszeg, amely csodával határos módon megúszta a zuhanást, kábán úszni kezdett Birmingham felé.
Ez csodálatos volt, mondta Newt. Helyes, mondta Anna téma. A föld beleremegett, felkelt a padlóról, és ruháit szerteszét hagyva bement a fürdőszobába.
Szóval nagyon csodálatos volt, mondta Newt hangosabban.
Igazán, igazán csodálatos. Mindig reméltem, hogy ilyen lesz, és tessék, vízcsobogás hallatszott.
Mit csinálsz? Kérdezte.
Zuhanyzom.
Á, sóhajtott, és azon tűnődött, vagy csak a nőknek kell zuhanyozni utána, vagy neki is.
Gyanította, hogy valahol itt lép be a képbe a bidé.
Mondok valamit, mondta Newt, amikor Anna téma kilépett a fürdőszobából egy rózsaszín törülközőbe burkolózva. Csinálhatnánk még egyszer.
Nem, mondta Anna téma.
Most nem,
befejezte a szárítkozást, felszedte a ruháit a földről, és minden félszegség nélkül visszabújt beléjük.
Newtot, aki inkább képes volt akár fél órát is várni egy öltözőfülkére az uszodában, mint hogy a nagy nyilvánosság előtt kelljen levetkőzni a férfi öltözőben, kicsit felháborított és igen felizgatta a látvány.
Anna téma különböző testrészei és bőrfelületei hol előbukkantak, hol eltűntek a törülköző és a ruhadarabok között, akár egy bűvész kártyái.
Newt közben igyekezett megszámolni a melbimbóit, de nem sikerült neki, bár nem is bánta igazán.
Miért nem? Kérdezte Newt.
Éppen rámutatni készült, hogy nem sok idő, de egy belső hang gyorsan lebeszélte róla.
Rövid idő alatt nagyon sokat fejlődött.
Anatéma megvonta a vállát, ami nem könnyű művelet, ha éppen egy testre szálló fekete pólót húz fel az ember. Agnes azt írta, hogy csak egyszer csináljuk. Newt többször is szóra igyekezett nyitni a száját, de végül sikerült hangot is adnia hozzá. Nem, azt nem tehette, ezt nem hiszem el. Anatéma addigra teljesen felöltözött. Oda ment az iratrendezőhöz, kihúzott egy kártyát, és Newt kezébe adta. Newt elolvasta, elvörösödött, aztán visszaadta Anatémának. Nem csak azt késztette elvörösödésre, hogy Agnes tudta, hanem az, hogy a család leszármazottai az évszázadok során mindenféle bátorító megjegyzéseket firkantottak mellé. Tessék, dobta neki Anatéma nyírkos törülközött. Siess, még szendvicseket kell csinálnom, és el kell készülnünk. Ezt minek? Kérdezte Newt a törülközőre nézve. Zuhanyozni. Ah, a férfiak is csinálják, nem csak a nők. Büszke volt magára, hogy kitalálta. Sietned kell, tette hozzá Anatéma. Miért? Ki kell mennünk innét, mert a ház 10 percen belül felrobban? Nem, még van pár óránk, de elhasználtam a meleg vizet. Tele van a hajad vakolattal. A vihar utolsót lehelt, a jázminlak körül Newt pedig rózsaszín törölközővel takarva stratégiai fontosságú testrészeit elvonult hideg zuhanyt venni. Álmában Shadwell egy zöld falucska fölött lebeg. A falu közepén tűzifát hordanak halomba, annak a közepén pedig egy faoszlop áll. Férfiak, nők és gyerekek áldogálnak a rakás körül, csillogó szemmel, várakozás teljesen. Hirtelen nyüzsgés támad, 10 férfi vesz körbe egy vonzó, középkorú nőt. Fiatalkorában lélegzeten állítóan szép lehetett. Shadwellnek az Eleven szó jut róla eszébe, de ez egy másik nyelven annyit tesz, hogy 11, szóval inkább ne használjuk felelőtlenül. A nő előtt Newton Parsifer boszorkányvadász közlegény halad. Nem, nem az a Newt az. Nála kicsit idősebb és fekete bőrruhát hold. Shadwell elismerően ismeri fel a boszorkányvadász őrnagyok régi uniformisát. Boszorkány, gondolta Shadwell. Boszorkányt fognak égetni, ettől melegség tölti el. Ez így van, rendjén gondolja, a dolgoknak így kell zajlaniuk. Csak hogy a nő egyenesen rámered, és azt mondja, és ez neked is szól, vén bolond. Csak hogy meg fog halni, égni fog. És Shadwell álmában rájön, hogy ez szörnyű halál nem. A lángok magasra csapnak, a nő pedig felnéz egyenesen rá, bár ő láthatatlan, mosolyog, aztán mindenki felrobban. Mendörgés. Ez mendörgés volt, gondolta Shadwell, amikor felébredt, és határozottan érezte, hogy valaki bámul rá. Kinyitotta a szemét, és Madame Tracy buduárjának különböző polcairól 13 üveg szem figyelte különböző plüss állatkák felől. Másfelé nézett, annak a szemébe, aki őt figyelte. Ő maga volt az. Hínye, gondolta. Olyan testen kívüli élményem van. Látom én magam. Ezúttal elpatkoltam végleg. Kétségbe esett, úszó mozdulatokat tett, hogy visszatérjen a testébe, aztán, ahogy az lenni szokott, a nézőpontok helyre billentek. Shadwell megnyugodott és azon tűnődött, mi késztethet valakit arra, hogy tükröt rakjon az ágya fölé a mennyezetre. Rosszallóan megrázta a fejét, kikászálódott az ágyból, felhúzta a csizmáját és óvatosan felállt. Valami hiányzott. Egy cigaretta. Beletúrta a zsebébe, előcibálta a kellékeit, és sodorni kezdte a cigarettát. Tudta, hogy álmodott, de nem emlékezett rá. Bármiről álmodott is, nem volt kellemes. Rágyújtott, és megpillantotta a jobb kezét. A gyilkos fegyver. Az ítélet végrehajtó eszközt. A félszemű mackóra fogta. Bang, mondta, és kuncogott. Nem volt hozzászokva a nevetéshez, így aztán hamarosan köhögésbe csapott, át, ami már ismerősebb volt. Innia kellett valamit. Egy kis sűrített tejet. Madame Tracynek biztos van itthon. Kicsörtetett a buduárból, és a konyha felé vette az irányt. A konyha ajtajában megtorpant, Madame Tracy beszélgetett valakivel. Egy férfival. És mit tehetek én az ügyben? Kérdezte. Ah, céda, dünnyögte Shadwell. Biztosan valamelyik férfi látogatója. Őszintén szólva, a terveim meglehetősen képlékenyek. Shadwell erejében megfagyott a vér. Berontott a konyhába, és elordította magát.
Szodoma és Gomorra, kihasználsz egy védtelen szajhát, te, csak a testemen keresztül!
Madame Tracy elmosolyodott, és felnézett rá. Senki nem volt a konyhában. Hun van? Kérdezte sedve. Kicsoda? Kérdezte Madame Tracy.
Valami kis Daisy buzzancs, mondta. Hallottam. Itten volt, és mindenféle ajánlatokat tett. Hallottam ám?
Madame Tracy szóra nyitotta a száját.
Nem valami Daisy buzzancs, Shadwell őrmester, hanem az a Daisy buzzancs.
Shadwell elejtette a cigarettáját. Reszketve maga elé nyújtotta a kezét, Madame Tracyre mutatott.
Démon!
Krákogta. Nem, mondta Madame Tracy a démon hangján.
Tudom, mit gondol, Shadwell őrmester, azt hiszi, hogy bármelyik pillanatban elkezd körbeforogni ez a feje, bablevest fogok kukádni mindenfelé.
Nem fogok. Nem vagyok démon. Szeretném, ha meghallgatná mondani valómat.
Démon fatya, elhallgass, parancsolta Shadwell. Nem hallgatok a gaz hazugságaidra. Tudod, mi ez? Egy kéz, négy ujj, meg egy hüvelyk. Ma reggel már végeztem egy társaddal, mostan pedig kifelé az asszon fejből vagy véged van.
Ez a gond, Shadwell úr, mondta Madame Tracy a saját hangján. A vég, a világé. Mr. Aziraphale mindent elmesélt róla, ne legyen csökönyös vénbolond. Üljön le és igyon egy teát, amíg magának is elmeséli.
Nem hallgatom itten a pokoli hazugságokat, asszon, mondta Shadwell.
Madame Tracy elmosolyodott. Vénbolond, mondta.
Shadwell minden mással meg tudott volna birkózni.
Leült, de nem eresztette el a kezét.
Az út fölött imbolygó tábla szerint a délre tartó autópályát lezárták. Narancs-sárga kupokból álló sorfal terelte át az autósokat a szembejövő forgalom egyik sávjára. Más táblák arra figyelmeztették a közlekedőket, hogy lassítsanak le 50 kilométeres sebességre. A rendőrautók úgy terelgették a vezetőket, mint a piros csíkos juhászkutyák lettek volna. A négy motoros minden táblát figyelmen kívül hagyott, beleértve a kupokat és a rendőrautókat, csak haladtak tovább a délnek tartó, immár üres M6-os autópályán. A másik négy motoros lelassított egy kicsit.
Nem kéne, megállnunk, vagy ilyesmi, kérdezte igazán laza fickók.
Ja, lehet, hogy tömegbaleset volt, vagy valami, mondta a kutyaszarba lépni. Korábban a külföldiek, de különösen a franciák korábban azok a dolgok, amik aztán sem működtek, hogy belerúgtál, aki sosem volt igazán alkoholmentes láger rövid ideig, bosszantó személyes problémák, aki azelőtt Skaz volt.
Mi vagyunk az apokalipszis másik négy lovasa, mondta STS. Azt tesszük, amit ők, követjük őket.
Elrobogtak délnek.
Csak a miénk lesz a világ, mondta Adam. Mindig mindent elrontottak más emberek, de most újra kezdhetjük az egészet, hát nem nagyszerű.
Gondolom ismeri a jelenések könyvét, mondta Madame Tracy az Aziraphale hangján.
Igen, mondta Shadwell, aki soha nem olvasta bibliai ismeretei az Exodus 22. szakaszával kezdődtek, és ezzel rögtön be is fejeződtek, ugyanis a 18. versben esik szó boszorkányokról.
Egyszer belenézett a 19. versbe, de ahol arról írtak, hogy meg kell ölni azokat, akik állatokkal hálnak, de úgy érezte, ez kívül esik a hatáskörén.
Akkor már hallott az Antikrisztusról.
Igen, mondta Shadwell, aki egyszer látott egy filmet, ami mindent elmagyarázott.
Valami üvegtáblák potyogtak le, teherautókról meg ilyesmi, boszorkány az nem volt benne, felénél elaludt.
Az Antikrisztus él, és a földön van ebben a pillanatban is, őrmester. Előidézi a világ végét, az ítélet napját, még akkor is, ha ő maga nem is sejti. A menny és pokol háborúra készül, és az egész igen borzasztó lesz.
Shadwell éppen csak felmordult egy kicsikét.
Nekem nem szabad közvetlenül beleavatkoznom a dologba, őrmester, de gondolom maga is belátja, hogy a világ elpusztulása nem olyasmi, amit egy józan gondolkodású ember csak úgy tűrne. Igazam van?
Igen, azt hiszem, mondta Shadwell, a sűrített tejet szürcsölve.
Akkor már csak egyetlen dolog van hátra. Maga az egyetlen, akire számíthatok. Az Antikrisztusnak meg kell halnia, Shadwell őrmester, és magának kell megölnie. Shadwell felhördült. Azt a én nem tudhassam, mondta. A boszorkányvadász hadsereg csak boszorkákat öl, meg démonokat persze. De az Antikrisztus több, mint boszorkány. Ő a boszorkány. Annyira boszorkás, amennyire csak lehet. Nehezebb megszabadulni tőlem, mint mondjuk egy démontól, kérdezte Shadwell, és kezdett lassan felderülni. Nem sokkal, mondta az Irafel, akinek ezen a téren abban merült ki a tapasztalata, hogy jelentőség teljesen arra utalt, hogy most már igazán dolgoznia kellene, és későre járt. Crowley mindig értette a célzást. Shadwell lenézett a jobb kezére, aztán elmosolyodott. Ez az Antikrisztus. Hány melbimbaja van neki? A cél szentesíti az eszközt, gondolta az Irafel. A pokolba vezető út pedig jó szándékkal van kikövezve. Ez valójában nem igaz, a pokolba vezető út fagyott házaló ügynökökkel van kikövezve, hétvégente a fiatalabb démonok rajtuk korcsolyázgatnak. Boldogan és könnyedén hazudott. Halmokban, sőt, fürtökben van neki, tele van vele az egész melkasa. Hozzá képest Eféziai Dianának egy sem volt. Erről a Dianáról nem tudunk, mondta Shadwell. De ha ez az Antikrisztus boszorka, már pedig nekem úgy hangzik, akkor én vagyok a maga embere. Helyes, mondta az Irafel Madame Tracy szájával. Nekem nem tetszik ez a gyilkosság dolog, mondta Madame Tracy. De ha választani kell az Antikrisztus és az egész világ között, akkor igazán nem van választásunk. Pontosan, drága hölgyem. Nos, Shadwell őrmester, van fegyvere? Shadwell baljával megdörzsölte őkről beszorított jobb kezét. Ja, mondta, van. Aztán a szájához emelte két ujját, és elfújta róla a képzeletbeli füstöt. Csönd támadt. A keze? Ja, rettentő fegyver, nálad is bevált démon fattyana, nem? Van valami izé erőteljesebb fegyvere, mondjuk a megidói aranytőr vagy kálikése? Shadwell megrázta a fejét. Van pár tűm, mondta, meg a mennydörgős mordály, amit ne egyél véres húst és soha ne használj varázslatot, meg ne olvas Times-ot, Derimpli boszorkányvadász ezredes használt. Rakhatok bele ezüst golyókat. Az a vérfarkasok ellen használ, ha jól tudom, mondta az Irafel. Fokhagyma? Vámpirok? Ej, mindegy, úgy sincsen csicsás töltényem hozzám. Megyek, azt hozom. Vont vállat Shadwell is kibandukolt magában zsörtölődve, hogy minek ide fegyver, hiszen van keze. Nos, drága hölgyem, feltételezem, a rendelkezésére áll egy megbízható szállítóeszköz. Ó, igen, felelte Madame Tracy. Konyha sarkába ment, és elővett egy rózsaszín bukós isakot, amire sárga napraforgót festettek. Gondosan felvette, és becsatolta. Aztán a konyhaszekrényhez ment, kinyitotta az alsó ajtót, és úgy 300-400 bevásárló szatyor és két kötek sárguló újságcsomag alól előkotort egy neonzöld bukós isakot, rajta szelíd motoros felirattal. Még Petyula unokahúgától kapta 20 évvel ezelőtt. Shadwell közben visszatért, vállára vetett mennydörgő mordájjal, és elkerekedett szemmel bámulta a látványt. Mi a csodát bámul, Shadwell úr, mondta Madame Tracy, és a kezébe nyomta a zöld bukós isakot. Odalent parkolok. Maga meg vegye fel ezt, mert különben megbüntetnek. Nem hiszem, hogy szabad lenne hárman ülnünk egy robogón, még akkor se, ha ketten egy fejen osztoznak. De vészhelyzet van, biztonságban lesz, kapaszkodjon belém, elmosolyodott. Csuda jó móka lesz. Shadwell elsápadt, valamit motyogott az óra alatt, aztán felvette a sisakot. Hogy mondta? Shadwell úr nézett rá Madame Tracy szúros szemmel. Azt mondtam, hogy az ördög vigye el ezt a hervanyoló sertepertét csökövetett ásólapáttal, dünnyögte Shadwell ott csatta bajlódva. Elég volt az ilyen szavakból, Shadwell úr, mondta Madame Tracy, és kivonultak a folyosóra, onnan az utcára, ahol egy vérrobogó várt kettejükre, vagyis hármukra. A teherautó elzárta az utat, a hullámlemez is elzárta az utat, ezen felül egy 10 méteres halkupac is elzárta az utat. Ez volt a legelzártabb út, amit a rendőrőrmester valaha is látott. Az eső sem javított a helyzeten. Tudják már, mikorra érnek ide a buldozerek? Kiabált a rádióba. Megtesszük, amit csak... jött a válasz. Érezte, hogy valami megrángatja a nadrágszárát, és lenézett.
Homárok! Arrébb szökkent, aztán ugrott végül a rendőrautó tetején kötött ki. Rákok! Ismételte meg. Mintegy 30 darab botorkált a környéken, köztük volt 60 centis is. Legtöbbjük átkelni készült az autópályán, fél tucat pedig lemaradt, hogy megvizsgálja a rendőrautót. Valami baj van, őrmester? Kérdezte a társa, aki éppen a teherautó sofőrének az adatait írta fel. Nem szeretem a rákokat, mondta az őrmester lehunyt szemmel. A hideg futkos tőlük a hátamon, az a sok láb. Elüldögélek itt, amíg elmennek, csak szóljon. Ült a rendőrautó tetején a szakadó esőben, és érezte, hogy lassan átázik a nadrágja. Mély dübörgés hallatszott. Mennydörgés? Nem. Egyre közeledett. Motorok. Az őrmester kinyitotta az egyik szemét. Jézus Isten! Négyen voltak, mehettek, vagy 160-nal. Éppen le akart mászni, hogy integessen nekik, vagy kiáltson, de már el is húztak mellette egyenes a felborult teherautó felé haladva. Semmit nem tehetett. Lehunyta a szemét, és várta az ütközést. Aztán hus, hus, hus. És egy hang a fejében azt mondta, menjetek, csak majd utolérlek benneteket. Láttad ezt? Kérdezte igazán laza fickók. Egyenest átrepültek fölötte. Kit érdekel? Kiáltotta STS. Ha nekik sikerült, nekünk is menni fog. Az őrmester aztán kinyitotta a szemét. A társa felé fordult, és szóra nyitotta a száját. Ezek egyszerűen, hebegte a társa. Ezek egyszerűen átrepültek. Puff, 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 plács. Újabb halzuhatak kerekedett. Csak ezúttal rövidebb ideig tartott, és könnyebb volt megmagyarázni. Egy bőrcse kis kar integetett erőtlenül egy nagy halomhal alól. Egy motor első kereke reményvesztetten pörgött. Skaz félig eszméletén volt, és arra gondolt, hogy ha van valami, amit jobban gyűlöl a franciáknál, akkor az egy kupac hal alá temetve lenni törött lábbal fetrengve. Ezt nagyon utálta. El akarta mondani STS-nek az új szerepkörét, de nem tudott mozdulni. Valami nyírkos és csúszós furakodott a kabát ujjába. Mikor nem sokkal később kihúzták a halak közül, és meglátta a másik három társát az úttesten letakarva, belátta, hogy már túl késő bármit is mondani nekik. Ezért nem voltak benne a jelenések könyvében, amiről Böllér beszélt. Sosem jutottak el odáig. Skaz dünnyögött valamit, az őrmester közelebb hajolt. Ne beszéljen, fiam, mondta, a mentők hamarosan itt lesznek. Hallgasson ide, krákogta Skaz. Fontosat akarok mondani, az apokalipszis négy lovasa. Igaziak, mind a négyen. Félre beszél, jelentette ki az őrmester. A francokat, én vagyok a halakkal borított ember, nyögte Skaz, és elájult.
London közlekedési rendszere sokkal bonyolultabb annál, mint ahogy azt bárki is képzelné. Ennek semmi köze sem démoni, sem angyali befolyáshoz, inkább földrajzi, történelmi és építészeti háttere van. Ez a tény általában az emberek javára válik, bár ők ezt nem hinnék el. Londont nem autókra tervezték, ha már itt tartunk, nem is emberre tervezték. Csak úgy létrejött. Ez persze gondokkal járt, a megoldások pedig újabb 5-10 vagy 100 év múlva jelentkező problémákat szültek. A legfrissebb megoldás az M25-ös volt, ami nagyjából teljesen megkerülte a várost. Eleddig meglehetősen egyszerű problémák jelentkeztek, mint például, hogy elavult, mielőtt még befejezték, Einstein visszacsatolások, amik később odacsatolások lettek, és hasonlók. Jelenleg az volt a probléma, hogy nem létezett többé, legalábbis emberi fogalmak szerint. A kígyózó sorokba tömörülő autósok ezt nem tudták, illetve alternatív kiutakat kerestek Londonból. A kocsisor minden irányból a belvárosig húzódott. Ez volt az első alkalom, hogy London közlekedése teljesen megbénult. Az egész város egyetlen nagy forgalmi dugóvá lett. Az elmélet szerint az autók kiváló megoldást nyújtanak az egyik helyről a másikra való eljutáshoz. A forgalmi dugók ellenben kiváló megoldást nyújtanak egy hosszasan egy helyben való átcsorgáshoz.
Az első komor függönye alatt az autókürtök harmonikus kakofóniája egyre hangosabb lett. Crowleynak kezdett elege lenni belőle. Megragadta az alkalmat, hogy ismét átfussa az irafai jegyzeteit, átlapozza Agnes Nutter proféciáit, és komolyan átgondolja a dolgokat. Az alábbi következtetésekre jutott. Elkezdődött a világ vége. Semmit sem tehetett ellene. Tedfieldben fog történni legalábbis elkezdődni. Utána átterjed mindenhová. Ő maga is rajta van a pokol fekete listáján, nem mintha lett volna másfajta listája. Aziraphale úgy tűnt, kilépett a képből. Minden sötét volt, borongós és rettenetes, az alagút végén nem volt fény, ha csak nem a szembejövő vonaté. Ilyen erővel kereshetne egy kellemes kis vendéglőt, és iszonyatosan kirúghatna a hámból a világ végére várva. És mégis, itt dalabokra hullott a gondolatmenete, minden álca és minden máz mögött Crowley ugyanis optimista volt. Az évszázadok során, különös tekintettel a 14-re, egyetlen sziklaszilárd meggyőződés hajtotta előre, hogy túléli, és jobb idők jönnek. Az univerzum vigyáz rá. Na jó, a pokol minden démona a nyomában léheg. Itt a világ vége, véget ért a hidegháború, és most kezdődött el a nagy háború, az esélyek komiszak, vagy mint egy vagon hippi fejeként egy üveg Owsley Old Original után. Még mindig azok az esélyek. Minden azon múlott, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen legyen. A megfelelő hely pedig Tedfield volt, e felől biztos volt. Részben a könyvből, részben a megérzéseiből. Crowley fejében a világ mentális térképén Tedfield úgy lüktetett, akár egy kozmikus migrén. A megfelelő idő pedig a világ vége előtt volt. Az órájára pillantott. 2 órája volt eljutni Tedfieldbe, bár gyanította, hogy az idő folyása egy kicsi labilissá vált. Crowley az anyósülésre dobta a könyvet, a nehéz idők határozott megoldásokat kívánnak, 60 év alatt egyetlen egyszer sem karcolta meg a Bentleyt, a pokolba is. Hirtelen rükvercbe váltott, komoly roncsolódást okozva ezzel a mögötte jövő Renault 5-ös elejében, aztán felhajtott a járdára. Felkapcsolta a reflektorokat és rány tenyerelt a dudára. Ez elegendő figyelmeztetés a gyalogosoknak, ha közlekedik. Ha pedig nem térnek ki, hát pár óra múlva úgyis mindegy lesz. Talán, esetleg. Hey-ho, mondta Anthony Crowley, és csak hajtott tovább. Nő és 4 férfi ült az irodában, mindegyikük előtt telefon, nyomtatott oldalak vastag kötegetele telefonszámokkal. Mindegyik szám mellett kis megjegyzés állt, hogy a felhívott illető otthon volt-e vagy sem, hogy élte a vonal vagy sem, és leginkább arra vonatkozóan, hogy a vonal túlsó végén tartózkodó illető hajlandó volt-e leszigetelni a házát vagy sem. Legtöbbjük nem. A 10 ember órák óta üldögélt ott, könyörgött, hízelgett, ígérgetett, fals mosolyjal az arcán. 2 hívás között jegyzeteltek, kávét szürcsöltek, és nézték, hogyan csurog az eső az ablakokon. Úgy tartották a frontot, mint a zenekar a Titanicon. Ha ilyen időben nem tudtak eladni szigetelést, akkor soha. Lisa Morrow éppen beszélt valakivel. Igen, de ha befejezhetném, uram, és igen, megértem, uram, csak kérem, hallgass, aztán hirtelen az illető lecsapta. Dugulj el, seggfej, letette a kagylót. Újabb fürdőkád, jelentette be kollégáinak. Az irodán belül jócskán vezette a legtöbb fürdőkádból kiugrasztott kuncsav statisztikát, és már csak 2 pontra volt szüksége, hogy elnyerje a coitus interruptus díjat. Társázta a következő számot. Lisa sosem akar telefonos ügynök lenni. Utazni szeretett volna a világban, és költeni a pénzt, de ehhez nem volt elég jó a képesítése. Ha elég szorgalmas és talpnyaló lett volna, hogy utazgassék a világban, vagy eleget tanult volna, hogy fogtechnikus legyen a másik lehetőség a listáján, vagy bármi más azon kívül, hogy telefonon próbál szigetelést rásózni emberekre, talán hosszabb és teljesebb élete lehetett volna. Talán nem sokkal hosszabb lévén, hogy az ítélet napja volt, de a maradék pár órája minden esetre kellemesebben telhetett volna. ami azt illeti a hosszabb élethez, mindössze annyit kellett volna tennie, hogy nem hívja fel azt a számot, amit az imént tárcsázott, a lista szerint Mr. A.J. Crowley Mayfairi otthonát. De már megtette. A negyedik csöngés után felsóhajtott. Jaj, már megint egy üzenet rögzítő, és már éppen tette volna le a kagylót, de akkor valami kimászott a hallgatóból. Egy nagy és írtó dühös valami. Leginkább egy óriási féregre emlékeztetett, ami ezernyi kisebb féregből állt, és mind hullámzott meg üvöltött, apró szájecskáik nagyokat tátogtak, mindegyik azt kiáltotta, hogy Crowley! Elhallgatott, bizonytalanul támolygott, úgy tűnt szemügyre veszi a környezetét, aztán darabokra hullott, az ezernyi apró féreg szétszóródott a szőnyegen, beterítette az asztalokat, Lisa Morrow-t és 9 kollégáját befurakodtak a szájukba, az orjukaikba, a tüdejükbe, bebújtak a bőrük alá, szemükbe és az agyukba, közben hatalmas tempóban szaporodtak és betöltötték az egész szobát hullámzó tömegükkel. Egy száj maradt a hústömegben valami nedves és nyúlós csöpögő sarkából és böfögött. Ehhez jól esett, mondta Hester. Fél órát töltött el az Irafel üzeneteinek társaságában az rögzítőn, és ez nem javított a kedély állapotán, mint ahogy az sem, hogy miért késik fél órát, és ami a legfontosabb, miért üres kézzel tér vissza a pokolba? Az alvilág nem díjazta a többszörös hibákat. Pozitívum volt viszont, hogy tudta, mi az Irafel üzenete. Az új tudás birtokában talán tovább élhet. Mellesleg gondolta, ha már szembe kell nézni a sötét tanács haragjával, legalább ne üres gyomorral tegye. A szoba sűrű, kénszagú füstben úszott. Mikor kitisztult a levegő, Hester már nem volt sehol. Semmi nem maradt a szobában, csak 10 csontváz, valamint néhány olvadt műanyag tócsa és fém darabkák ott, ahol egykor telefonok álltak. Sokkal jobb lett volna fogtechnikusnak menni. A dolgok jó oldalát nézve, ez az eset újfent bizonyítja, hogy a gonosz magában hordozza a pusztulás csíráját. Ezekben a pillanatokban országszerte rengeteg ember, akiket fürdőkádakból vagy zuhanyalón rángattak volna elő, csak azért, hogy utána fölösleges szigetelés próbáljanak rájuk sózni, ráadásul még a nevüket is hibásan ejtik ki. Ez a rengeteg ember kényelmesen hátradőlt a kádban, énekelt a zuhanyalat, és semmi bajuk nem volt a világgal. Ez történkedésének eredményeképpen alacsony intenzitású jó érzés hullám terjedt szét exponenciálisan az ember milliókon, akik amúgy kisebb-nagyobb lelkisérülést szereztek volna. Tehát rendben is volt a dolog. Az autóra rá se lehetett ismerni, szinte nem akadt rajta épp 4 cm felület. Az első lámpák bezúzva, a dísztárcsák már rég odavesztek, úgy nézett ki, mint egy tucat roncsderbi veterán vesztese. A járdák rosszat tettek neki, a keresztező gyalogos forgalom még rosszabbat, a legkínosabb a Temzén való átkelés volt, még szerencse, hogy felhúzta az ablakokat. Még pár száz méter és az M40-esen lesz, onnantól viszonylag könnyű az út tett félbe. Csupán egyetlen akadály jött közbe. Crowley ismét az M25-ösön volt, ami fájdalom és sötét fény sikoltó, ragyogó szalagja lett. Ez nem ellentmondás, ez a szín az Ibolyán túlin is túl van, a szakkifejezés infrafekete. Kísérleti körülmények között mindenféle műszer nélkül látható. A kísérletezéshez egy egészséges téglafalra van szükség, ami előtt nagy szabad tér van. Fejeket lehajtani és roham. Az a szín, ami a szemhéj mögött felvillan a fájdalomtól nem sokkal a halál beállta előtt, az az infrafekete. Odegra. Senki nem élhette túl azt az átkelést. Legalábbis egy halandó nem. Azt már nem tudta, milyen hatással van egy démonra. Nem tudja megölni, de nem lesz kellemes. A felüljáró előtt rendőrségi kordon állt, ahol több kiégett, még néhány égő roncs jelezte azoknak a sorsát, akik mégis megpróbáltak áthajtani a sötét út fölött. A rendőrök nem látszottak túl vidámnak. Százzal törte át a kordont. Ez volt a könnyebbik része. A spontán emberi égésről világszerte készültek feljegyzések. Az egyik percben még vidáman éldegéli az ember az életét, aztán már csak hamukupac. Egy lehangoló fényképen. A járművek spontán égéséről már jóval kevesebb esetet dokumentáltak. Akárhogy is állt a statisztika, egyel éppen megnőtt az esetek száma. A bőrülések füstölni kezdtek. Crowley bal kézzel az ülés felé kotorászott, miközben kimerett az ablakon, és az ölébe vette Agnes Nutter szép és pontos proféciáit. Bár csak ezt is megjósolta volna. Meg is tette. A fény útja felvisít, s a kelgyó fekete szekere lángra lobban ég, és a királynő nem énekel többé egyfajta mágiáról. Az apparát család legtöbb tagja, Gelati apparáttal értett egyet, aki az 1830-as években úgy magyarázta a jóslatot, hogy a metafora a Weishaupti Illuminátus rend 1785-ös bajorországi száműzetésére utal. Aztán lángba borult az autó. Crowley tovább vezetett. A felüljáró túloldalán újabb kordon állt, ami a Londonba vezető utat zárta le. A rendőrök éppen azon röhögtek, amit a rádióból hallottak, hogy a kordon túloldaláról a motoros járőr állítólag megpróbált megállítani egy lopott rendőrautót, amit egy hatalmas polip vezetett. Vannak rendőrök, akik mindent bevesznek, de a fővárosi rendőröket nem lehet megtréfálni. A városiak a legkeményebbek, legcinikusabbak, legpragmatikusabbak, legföldhözragadtabbak az egész országban. Kevés dolog hozza őket zavarba. Egy nagy darab, agyon horpasztott autó például, ami alig volt több száguldó, dübörgő tűzgolyónál, akár egy torz, fémcitrom, egyenesen a pokolból nyomában fekete füstcsíkkal, benne egy vigyorgó napszemüveges őrültel, amint egyenesen feléjük tart határozott 120-as tempóval. Az ilyesmi mindig megtette a hatását. A mélyszégető gödör békés sziget volt a tomboró vihar kellős közepén. A mennydörgés nem csak robajlott a fejük fölött, hanem egyenesen szétszaggatta az eget. Jön néhány barátom, ismételte Adam, nem sokára itt lesznek, akkor aztán belefoghatunk. Ebb vonyítani kezdett, nem egy magányos farkas hívó szavára hasonlított, hanem egy apró termetű, nagy bajban levő kutya bizarr oszcillációja volt. Pepper a térdeit bámulta, valami motoszkált a fejében. Végül felnézett egyenesen Adam tompa szürke szemébe. És neked mi kell, Adam? Kérdezte. A vihar hirtelen támadt csendbe váltott át. Tessék? Kérdezte Adam. Hát felosztottad köztünk a világot, nem? És mindenki kapott bele egy darabot, de akkor neked mi marad? A csönd fülseketítő lett. Igen, mondta Brian, azt nem mondtad, hogy te melyik részét kapod. Peppernek igaza van, csatlakozott Wensley Dale is. Nekem úgy tűnik, nem sok minden marad, ha milyen az összes többi. Adam kinyitotta és becsukta a száját. Mi lesz a tiéd, Adam? Ismételte Pepper. Adam rámerett. Ebb hallgatott, és élénk töprengő, vakars tekintettel méregette. Enyém. A csönd egyre csak húzódott, akár egy kitartott hang, amit elnyom minden más. Hát enyém lesz, Tedfield, mondta Adam. Rámeredtek. Meg alsó Tedfield, meg Norton Woods. Még mindig őt nézték. Mindig is csak ezt akartam, mondta. Megrázták a fejüket. Enyém lehet, ha akarom, mondta Adam, hangjába sértődött kevésség vegyült, amit kétség követett. Jobbá tehetem, ha akarom. Könnyebben megmászható fák, jobb tavak, meg elhallgatott. Nem tudod, mondta Wensley délkortán. Nem olyan, mint Amerika meg a többi. Ezek igazán igaziak, és a mieink is. És nem tudod jobbá tenni, mondta Brian. Meg aztán, ha megváltoztatod, arról mi is tudnánk, mondta Pepper. Ja, ha csak ez a baj, akkor ne aggódjatok, mondta Adam nagyvonalon, mert ha azt akarom, hogy azt csináljátok, akkor azt csináljátok, amit mondok. Elakadt a szava, és megrémült attól, amit mondott. Többiek hátrálni kezdtek. Ebb a fejére tette a mancsát. Adam arca maga volt a megtestesült bukás. Ne, mondta reszketve. Ne, gyertek vissza, megparancsolom! Az ők megtorpant. Adam elkerekedett szemmel nézett rájuk. Nem úgy gondoltam. A barátaim vagytok, a teste megrándult, fejét hátravetette, égnek emelte karjait, és az öklét rázta. Arca eltorzult. Mészkő megrepett a lábai alatt. Adam kitátotta a száját, és sikoltott. Olyan hang volt, amit halandó torok soha se lett volna képes kiadni. Visszaverődött a falakról, kiszabadult a világba, elkeveredett a viharral, és megcsavarodtak tőle a felhők, új riasztó alakokat öltve, és csak szólt. Visszhangzott az egész univerzumban, ami sokkal kisebb hely, mint azt a fizikusok képzelik, megrázta a mennyei szférákat, veszteségtől csengett, és nagyon sokáig nem maradt abba. Aztán csönd lett. Valami elszivárgott. Eden feje előre bukott, szemei felnyíltak, akármi állt is a mészégetőben korábban, most már Adam Young álltott helyette, egy sokkal többet tudó Adam Young, de mégis ugyanaz az Adam Young. Talán sokkal inkább Adam Young, mint korábban bármikor. A kísérteties csöndet kényelmesebb, ismerősebb csönd töltötte be. A riadt ők a gödör falának támaszkodva meredtek Adamre. Semmi baj, mondta. Pepper, Wensley, Brian, gyertek vissza, semmi baj, most már mindent tudok. Segítenetek kell, vagy tényleg meg fog történni, ha nem teszünk valamit. Mi fog megtörténni? Hát legközelebb kiderül. Addig pedig a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.